naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó rádozást kívánok mindenkinek. Péntek van, ez a Fintech világa. Itt van Szuppán Marci, a PIK alapítója, és a kollégát Csányi Kristóf is csatlakozott hozzánk. És a múlt héten már beharangoztuk ezt a műsort, ugye? Azt mondtuk, és egy-két érdekes adatot is említettünk már. Pénzügyi műveltség bemutatás. Annyit beszélünk az edukációról, meg hogy ki számít pénzügyileg edukáltnak, vagy műveltnek, ki van az információk birtokában, kik azok, akik tudatosak. Szóval sokat beszélünk erről, de most akkor ezt megnézzük taxatíve felsorolásszerűen is akár, ugye, hogy milyen is mérvei vannak, meg hogy állunk mi a világban, és azt mondtad a múlt héten, hogy meg is lepődtél valamin?
Hát állandóan rácsodálkozok a világ dolgaira napról napra. Igen, ez a pénzügyi edukáció, ez folyamatosan visszatérő témánk itt, szerintem tényleg már a legelejétől a 8. éve folyamatosan.
Neked ez missziód is, meg küldetésed is, a PIK-nél is.
És igen, így van, alapvetően engem személyesen is nagyon mozgat ez a téma, mert a PIK-nél is építettünk erre konkrét termék családot, ugye a Parenting Child-ot, ami 18 év alatti gyerekeknek a pénzügyi termékekkel való kiszolgálására és ugyanennek a korosztálynak a pénzügyi edukálására fókuszál, és nagyon jók egyébként a piaci visszajelzések erről. Abszolút az látszik, hogy van nyitottság, és elkezdtek a pénzintézetek is nyitni ebbe az irányba. Az látszik, hogy talán átfordult az a valahogy a neobankok és a fintech szektor, a technológiának a fejlődése átfordította a klasszikus szektorokat, és ez nem feltétlenül egyébként csak a bankszektorra igaz, és most már ott is úgy látják, hogy az edukált ügyfél jó ügyfél. Ugye volt ez a sztereotípia, hogy jöhet apró betűk, aztán fölveszik a svájci frankos hitelt, de ez nem volt jó 2008-ban sem, amikor a bankoknak el kellett kezdenie ingatlan alapokat játszani és kirakoltatni meg, stb. Úgyhogy csak hogy egy ilyen közelmúltbeli dologhoz nyúljunk vissza, de itt hozunk egy csomó izgalmas adatot arról, hogy mennyivel jobb egy pénzintézetnek. De tényleg, ha csak egy ilyenre gondolsz egyébként, hogyha valaki érti, hogy egy bank mit szolgáltat, akkor az valószínűleg kevesebbet fogja hívogatni a customer supportot, és alacsonyabb költséggel fogja tudni.
Meg hogyha edukált, meg digitalizált, akkor nem keresi a fiókot, meg nem tartja fel a kis hölgyeket, hanem mindent otthonról elintézi. Oké, Kristóf még nem volt nálunk, szia, ez a Fintech világa, itt a Szuppán Mártont ismered, és akkor pénzügyi műveltség. Egy fiatal embertől, hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy te ezt hogy szedted össze, kik, hogyan mérik, milyen részekből áll, hogy állunk ebben.
Köszönöm szépen. Először is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Szia Marci, szia András. Alapvetően a pénzügyi műveltséget nagyon bonyolultan és nagyon egyszerűen is meg lehet fogalmazni. Egy egyszerűbb fogalmazással kezdeném. Alapvetően a pénzügyi ismeretek, készségek és az ezekre alapuló pénzügyileg tudatos, pénzügyileg művelt magatartásból épül fel, és az ezek kombinációjából az emberek számára a tudatos pénzügyi döntések válnak lehetővé. Ezt az OECD, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet fogalmazta meg. Ők öt nagyobb pontra bontották le a pénzügyi műveltséget. Itt kiemelték külön a pénzügyi tudást, ami alapvetően a lexikális tudás, mi a kamat, mi a hitel, a pénzügyi tudatosság.
Mi a kamat, és hogy számoljuk a kamatot? Már az két dolog. Tehát azt tudom, hogy mi a kamat, de hogy ki is tudjam számolni, az már...
Igen, ez már a pénzügyi tudatosság részhez tartozik, hogy nem csak tudjuk a kamatot, hanem ki is tudjuk ezt számolni, fel tudjuk mérni a különböző hiteleket, a pénzügyi készségek, ide tartozik például a pénzügyi tervezés, van-e valamilyen hosszú vagy rövid távú tervünk a pénzügyeinket tekintve, a pénzügyi attitűdök, ami a pénzhez, a pénzintézetekhez, a különböző pénzügyi szolgáltatókhoz való hozzáállás, mennyire bizalommal megyek be egy bankba, mennyire szívesen adom nekik oda a pénzemet, abban bízva, hogy azt majd, amikor szükségem lesz rá, ki tudom venni.
Kapom vissza, igen.
Remélhetőleg igen.
Kamatostúl. Kockázatvállalási készség talán az is ide tartozik.
Igen. Így van. Illetve a magatartás vagy viselkedésmódok, ahova már ugye ezeknek a tényleges megvalósulása, például a megtakarítások, a hitelek felvétele, vagy olyan egyszerű dolgok, mint a számlák időben való befizetése tartozik.
Aztán hoztál, és ezt meg is előlegeztük a múlt héten Marcival március 15-én egy összehasonlítást, hogy néz ki ez a pénzügyi edukáltság mondjuk itt az Unióban. És ugye, ha jól láttam, akkor meg hát Amerikát is hoztad, de hogy mondjuk az Unióban a németek meg az írek vezetnek ebben a tekintetben.
Így van, igen. Először is röviden bemutatnám, hogy történik ennek a felmérése. Az OECD összes tagállamában felmérik a felnőttek körében reprezentatívan a pénzügyi műveltség szintjét. Ezt az előbb bemutatott 5 témakör mentén teszik, és ezeket százalékosan értékelik ki. A teljes százalékos eredmény alapján meghatároztak egy 70%-os minimális pénzügyi műveltségi küszöböt, azaz csak azok az országok számítanak minimálisan pénzügyileg műveltnek, akik e fölött a 70%-os minimum index fölött vannak. És ahogyan említetted is, az Unióban egyedül a németek, illetve az írek vannak ennek a 70%-os küszöb fölött, globálisan pedig még Hongkong, illetve Thaiföld számít pénzügyileg műveltnek, minden egyéb ország. Természetesen elképzelhető, hogy vannak országok, akiket nem mérnek fel, viszont a felmérésben résztvevő összes többi ország ezen küszöb alatt helyezkedik el.
Minél fiatalabb egy ország, nem? Azért mondjuk, ha itt az Uniót nézem, akkor azt gondolnám, hogy az egyre tudatosabb, mert a fiatalok tudatosabbak. Meg a digitalizációt értik, mert ez érdekes dolog az 5 pont, amit mondtál, és lehet valaki bármennyire tudatos ebben az 5 pontban, ha a digitalizációt nem érti, és nem használ ezeket az eszközöket, akkor ma már ebben a világban nem számít edukáltnak, és nem számít. Ez milyen érdekes dolog ez. Tehát itt azt gondolnám, hogy egy fiatal ország az edukáltabb pénzügy, de hát ez nem releváns, ahogy én gondoltam, mert nem igaz, hogy ezt feltétlenül ezek a számok, de németek nem fiatalok. Azt mondtad a magyarokról, vagy azt írtad, hogy pénzügyileg edukáltak, de nem tudatosak. Na ez mit jelent a te olvasatodban? Erre nagyon kíváncsi vagyok.
Ezt egy kicsit javítom, pénzügyileg tudatosak, viszont a magatartásuk nem tudatos. Tehát pénzügyi tudatosság, pénzügyi tudás alatt a lexikális tudást értem. Tehát a magyar emberek értik, mi az a kamat, ki tudják számolni, a magyar oktatási rendszerben elég jó alapokat
hát
kapnak ehhez.
Hát ezt mondjuk felhatással kezelem, de igen, jó, ígérte a többihez képest, igen?
Igen, igen. Tehát ebben, csak ebben a lexikális tudás részben egy 75%-os eredményt értek el a magyarok, amivel globálisan a negyedik legjobb eredményt szereztük, és EU-ban pedig dobogósak is vagyunk. Viszont amikor oda kerülünk, hogy pénzügyileg tudatosan is kéne cselekedni, akkor ez valahogy nem sikerül már. Itt összesen 20%-os eredményt értek el átlagosan a magyarok, és 23%-a a lakosságnak az, aki pénzügyileg műveltnek számít, olyan tekintetben is, hogy pénzügyileg tudatosan is cselekszik.
Korosztályra is le tudod ezt bontani? Nyilván le lehet, ugye, hogy ezek a 30-asok, 40-esek a legedukáltabbak és a legtudatosabbak. Talán gondolnám, én megint valami prekoncepció.
Igen, igen, alapvetően itt nagyjából a 30-40-es korosztály, akik a legműveltebbnek, a legtudatosabbnak számítanak, illetve ugye itt egyébként említetted a digitalizáció megjelenését, ez is valamilyen szinten már be van építve ezekbe a kutatásokba, így ennek megfelelően a digitális korba már sokkal kevésbé beleszületett, tehát az 50-60 fölöttiek már alacsonyabban teljesítenek ezeken a felméréseken.
Ez Amerikában is így van, láttam az amerikai arányokat. Jó,
van.
Ez pont olyan, mint az egészséges táplálkozás, Marci, nem? Hát azt is tudjuk, hogy kéne, vagy tudják sokan, hogy kéne. Ha megkérdezik, akkor tudunk válaszolni, de főleg nem gyakoroljuk.
Hát igen, szóval azért az egészséges táplálkozásra kevesebben tudnak válaszolni, mint kiszámolni egy kamatos kamatot. De ez egyébként alapvetően ezekre a poszt-szovjet országokra jellemző, hogy viszonylag jó az oktatási rendszer és a lexikális tudás az megvan. Magyar oktatási rendszer nem rossz.
Nem. Most a lexikás tudás van, csak már nem az kell, azt mondják.
És a tudatosság az meg nincsen meg. Nyilván nincsen meg, mert sose kellett tudatosan élni, tehát hogy így menjünk előre, aztán alapvetően ez az óriási gép, ez én azt gondolom, hogy emiatt van, de teljesen meghökkentő, hogy van tudásunk, de nem használjuk, vagy nem tudjuk, zsigerileg nem tudjuk, képtelenek vagyunk használni. Ez szerintem egy nehéz helyzet, és ez egy társadalmi probléma, tehát hogy ezt valószínűleg majd az idő egy kicsit javítgat rajta.
De mindenki edukálgat egy kicsit.
Igen. Így van, annyi, hogy itt tényleg azért nagyon izgalmasak ezek a számok, mert vagy főleg a viszonyok, mert abból pontosan kijön, és jól lehet látni, hogy Magyarországon egy edukációs kampányban nem lexikális tudást kell adni, mert megvan, hanem gyakorlati tudást kell adni, és tudatosságot kell megpróbálni átadni. És talán még amit hozzáfűznék, ami nagyon izgalmas, a digitalizációt feszegetted itt, hogy abban vajon hogy állunk, meg hogy áll a világ. Hát az látszik, hogy iszonyatos veszteségeket szenvednek el az emberek a digitális tudásnak a teljes, vagy nagyon-nagyon magas szintű hiánya miatt. Itt van egy olyan számunk, hogy 48 milliárd dollár évente az e-commerce fraudoknak a mérete, mennyisége az, ahogy az szoktuk mondani, az sok.
Ide akartam egyébként átevezni, hogy ha nem vagyok művelt, meg nem vagyok edukált, akkor könnyebben leszek csalás áldozat. Tehát éppen a múlt héten ugye megint felhívták a bankok a figyelmet, tehát most az OTP, hogy az ő nevükbe hívogatják az embereket. Most már nem mesterséges intelligencia, most ott is visszarendeződés van, most már élő személy hív, hamis telefonszámra, és próbál tőled bankszámlaszámot kérni. Szóval ez itt Magyarországon elég komoly ügy, és egy nagyon jó cikked van itt, vagy egy írásod, vagy egy pontod, hogy ezek a szerelmi csalódások és a mesterséges intelligencia viszonya, meg a pénzügyi edukáltság hiánya. Ezt mondtam a Marcnak múlt héten, hogy erre van személyes tapasztalásom, és egy kedves barátom az pont most lépett ebbe bele. De te itt mire gondoltál? Randi appok és lehúzások?
Így van. Egyre gyakoribbak az ilyen randi appok, de egyébként olyan sémák is előfordulnak, ahol a randi appokból kilépve, és akár személyes kapcsolatot is kialakítva, ilyen esetben akár sokkal nagyobb összegeket is tudnak szerezni a csalók az áldozataiktól. András, esetleg van egy tipped arra, hogy egy átlag amerikai mennyi pénzt veszíthet egy évben a pénzügyi műveltségének hiányából? Csak hogy visszakapcsolódjunk még egy kicsit hát az átlagos veszteségekhez.
Baromi nagy számot, amit a Marci mondott, ezt kéne most gyorsan leosztani. Elképzelni nem tudok. Egy átlagos amerikai
egy
mennyit
átlagos
lesz?
Amerikai.
Hát lehet, hogy akkor olyan 500 ezer dollár között.
Valamivel többet, 1819 dollár. Egyáltalán nem egy rossz tipp, amit mondtál.
Honfoglalóban azért nem lett
nem, jó, jó, nem, igen.
Ebbe egyébként nem csak a csalások által elvesztett pénz, hanem a rossz befektetések, a rosszul felvett hitelek is beletartoznak. Talán, ha ezt hozzáteszem, akkor lehet egy pontosabb adatot mondtál volna. Viszont, hogy ezt úgy kontextusba helyezzem, ez közel duplája egy magyar átlag havi fizetésnek, amit az amerikaiak 12 havonta elveszítenek szimplán abból kifolyólag, hogy nem figyeltek eléggé az iskolában, nem sajátították el azokat a képességeket, amivel ezt el tudnák kerülni.
Vagy csak a gyakorlatuk különböző, mint a magyaroknál mondhatunk, hogy lehet, hogy tudják, csak nem úgy csinálják.
Így van, meg van egy nagyon rémisztő szám még a csalással kapcsolatos veszteségeknek a növekedési üteme az ilyen 70% év per év alapon, ami brutális. Tehát ez egyszerűen azt jelzi, hogy képtelen a pénzügyi tudatosság és a pénzügyi edukáltság lekövetni a technológiának a fejlődését, amit a rossz hiszemű fél viszont lekövet.
Muszáj mondanom ezt a randi apot, ha már így beharangoztunk. A barátom az szegény, az ugye nem buta gyerek, és ugye megismerkedett egy hölgyel, volt mindenféle kép is, én is láttam, vonzó volt a hölgy mindenképpen, és akkor két hét után derült ki, és nagyon sok fizetős SMS után derült ki, hogy itt a mesterséges intelligenciával beszélget. Tehát nincs élő személy, nap 24 órában bármikor készséges volt a hölgy. Személyes találkozásra nem volt hajlandó, és ezt olvastam a cikkedben, Kristóf, hogy ez egy dolog, mert a fizetős SMS-ekkel fizetsz a hülyeségedért, de utána előbb-utóbb a mesterséges intelligencia azt is felkínálja sok helyen a világban, így Magyarországon is, hogy te fektess be, ne le, már bocsánat a szóért, tehát nem partner kapcsolat, hanem fektess be, vagy válts kriptót, pénzre is lehúzhat valamilyen módon, ugye?
De és hogy mikor jött rá ez ismerősen?
Onnan, hogy már mondtuk neki, hogy valószínűleg ez azért egy idő után butaság, és aztán azt kérte a hölgytől, hogy a kezét fotózza le, na az már nem ment. Mindenféle más tesztrészt küldött, de a kezét, csak aha, a kezét, ezt az a kezét. Meg a személyes találkozásra sem volt hallott semmi módon. Akkor mondtam neki, hogy olcsó, megúsztam, legalább kriptót nem kellett vennie.
De volt ilyen üzenet?
Nem, csak olvastam a Kristóf cikkében, hogy ez a következő...
Személyesen nem érek rá, de vegyél
egy kis nem, vagy pénzt kér, vagy segítséget kér, mint a szokásos, igen, a nagypapa, igen, meg az unoka története, ugye? Nagyjából csak
előbb-utóbb. Igen, igen. Ahogyan a szegény barátoddal is megesett, felépítenek egy olyan perszónát, ami tökéletesen rá van szabva az áldozatra, pontosan azokra az igényeire ad egy választ, akár a magány, a társaság hiánya, és egyszerűen elkezdjük elhinni azt, hogy akivel beszélünk, az egy valós személy, és miután ki tud alakítani egy olyan bizalmi kapcsolatot, elkezdenek különböző ajánlatokkal bombázni. Itt általában kis összegekkel kezdik, felmérik azt, hogy mekkora a kockázattűrése az áldozatnak, tehát itt különböző orvosi számlák, amit említettél, hogy a nagypapám eltörte a lábát, el kell vinni a kórházba, vagy ha az áldozat...
És utána találkozunk.
Igen.
De csak utána tudunk találkozni.
Igen, ugye a találkozáshoz hozzákapcsolódik egy utazási költség, tehát itt nagyon gyakran azt hazudják például Amerikában, hogy különböző államból származnak, vagy akár egy másik országból, és ugye emiatt nem tudnak személyesen találkozni, és akkor azért nyilván egy repjegynek meg elég borsos ára tud lenni.
Krisztóf, ha két percben azt kell megmondani, hogy szerinted pénzügyi műveltség és edukáció területén itt Magyarországon mondjuk mit kéne csinálni, ha te lennél a mindenhatója ennek a témának, akkor mit kéne most csinálni?
Én úgy gondolom, hogy a legnagyobb fókusznak azon kell lennie, hogy a fiatalok számára szimpatikus legyen a pénzügy, a pénzügyi tudás, a pénz használata.
Tehát ne csak a birtokláson a tudás.
Így van. Tehát az, hogy egy 10 éves gyerek érdeklődjön az iránt, hogy hogyan működnek a befektetések, hogy apu miből vette az új autót, hogy miből kapja a karácsonyi ajándékot, és ne csak a pénz birtoklása legyen, és annak az elköltése, hanem meglegyen olyan szintű érdeklődés is, hogy és hogyan lehet pénzt csinálni, hogyan tudom kamatoztatni a pénzemet, hogyan, ha majd én elmegyek dolgozni, akkor azért milyen pénzt fogok kapni, milyen adókat kell utána befizetnem. És ez különösen fontos, ugyanis nagyon sok olyan attitűd van, ami már egész fiatal korban alakul ki, tehát itt 5-10 éves korról beszélek, és nagyon sok pénzügyi attitűd is ekkor alakul ki. Tehát például az én korosztályom, mi elég fiatalok voltunk, 10 pár évesek a gazdasági válság alatt 2008-ban, és nekünk például emiatt akkor kialakulhatott nagy valószínűséggel egyfajta félelem attól, hogy ez bármikor bekövetkezhet.
Hát igen, ha a szülők elég okosak voltak, vagy éppen nem tudom, hogy ez jó szó-e, hogy ezt megosztották, ezt a problémát, vagy pedig tabu volt, és nem beszéltek róla, csak akkor sírtak a takaró alatt, amikor a gyerek már lefeküdt. Ez nagy kérdés, hogy a gyerek érezhetett ebből valamit, minden családnál ez nyilván másképpen volt. Bocsánat.
Így van, ez teljesen egy nagyon jó pont, úgy gondolom. Ugyanis egyébként vannak kutatások arra is, hogy a gyerekek honnan informálódnak pénzügyi szempontból, és nagyon sokan, itt bőven 50% fölött a szüleiktől informálódnak elsősorban, és hogyha a szüleiktől például egy ilyen attitűdöt látnak, hogy sírnak a takaró alatt, ugye akkor a svájci frank hitelükön veszítették napi szinten a több ezer forintokat, és ezt nem tudták úgy kezelni, hogy akkor ezt akár a gyerekkel is transzparensen megosztják, hanem a gyerek csak annyit látott, hogy anyu-apu folyamatosan feszült, egyre szerényebb reggelit kapok, az iskolában kell most már ebédelnem,
jó,
mert
ezek
olcsóbb.
Ezek a pénzügyi attitűdök gyerekkorban alakulnak ki, tehát ezeket akkor kell információkkal ellátni, akkor kell táplálni, azt mondod.
Igen.
És úgy érzed, hogy a te korosztályod, ha alá megyünk a 20 éves korosztálynak, ez már jobban megvan?
Én úgy gondolom, hogy sokkal nyitottabb korosztályokat láthatunk, tehát akár már az én korosztályom, de a még fiatalabbak, tehát itt az E-generáció fiatalabb tagjai, vagy már az alfa generáció tagjai sokkal-sokkal nyitottabbak társadalmi problémákra. Ez, amennyire én látom, leginkább a fenntarthatóságot, a nemi egyenjogúságot és egyéb az embereket érintő problémákra szűkül leginkább. Most jelenleg ezek a divatosak, viszont úgy gondolom, hogy amennyiben a pénzügyi edukáltságot is egy divatos társadalmi problémává tudjuk tenni, abban az esetben nagyon nyitott lenne a legfiatalabb generáció arra, hogy ezt akár magukra vállalják, és ők legyenek azok, akik ezt mozgatják, és rajtuk keresztül lehessen a szüleiket is elérni.
Jó, legyen a pénzügyi edukáció témája még trendi, még szexibb, ugye? Akkor ezt
így van. Igen. És peak parent and child ott minden banknak.
Szuper, Márton, Csányi, Krisztóf, peak, jövő héten találkozunk.
Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.